Lei Jun a Xiaomi jelenlegi igazgatója, és ő azt mondta a napokban, amikor bejelentették a HyperOS nevű kezelőfelület érkezését, hogy ez egy történelmi pillanat a Xiaomi számára. Na most itt egy picit meg kell álljunk, mert ugye a HyperOS az nem egy OS, hanem egy UI, és a kettő között érdemes különbséget tegyünk, hogy az OS az az Operating System, tehát az operációs rendszer rövidítése, a UI az pedig a User Interface, vagyis a felhasználói felületnek a rövidítése. A kettő között az a különbség, hogy az OS, tehát az operációs rendszer, az gyakorlatilag a telefon teljes hardveres erőforrását vezérli, és ugye kapcsolatot teremt a felhasználó és a készülék között magában, de ez hát az azt jelenti, hogy OS-nek pillanatnyilag nem sok mindent nevezünk, ugye az Apple-nek az iOS-ét nevezzük OS-nek, hiszen az ugye felel a teljes telefon működéséért, Androidos készülékénk pedig az Android, az OS, mert ugye az fut a háttérben, és az rendezi el az összes teendőt. Nem nagyon sok egyéb OS van mobilos platformokon, ugye régebben volt a Windows, ami hát sajnos kifulladt, illetve voltak ilyen furcsa vadhajtások, mint a Linux alapú dolgok, valamint a Firefox OS, ami szintén nem futott be nagy karriert, illetve hát korábban lehet mondani a Symbiant, ami a Nokiahoz volt köthető, és akkoriban az volt az egyik egyedül alkodó operációs rendszer, de jelen helyzetben az okostelefonos piac 99%-a vagy iOS vagy Androidot használ, és az az OS. Nos, ennek fényében HyperOS-nek nevezni egy kezelőfelületet, az egy picit túlzás. Ugye ez inkább tényleg egy skin, amit ráhúznak az Androidra, tehát az Android dolgozik a háttérben, és utána, hogy mit kezd a felületen egy adott gyártó, az már hogy a saját hatáskörébe tartozik. Ezeket hívjuk kezelőfelületnek, UI-nak, és mindenféle gyártónak mindenféle UI-ja van jelenleg is forgalomban. Ugye a Xiaomi-nál ez a MIUI, vagy a MIUI, ami nagyon régóta nevelget a Xiaomi, de hát a Samsungnál is lehet mondani, hogy van saját kezelőfelületük, amit One UI-nak neveznek. Van ugye a Honor készülékeken a Magic OS, amit ugye szintén OS-nek hívnak, de az egy Magic UI igazából. A Huawei készülékeken Harmony OS van, de arról is kiderült, hogy Android alapú. Tehát alapvetően hiába nevezik OS-nek a gyártók ezeket a kezelőfelületeket, ezek kezelőfelületek, nem pedig operációs rendszerek. Most innen érdemes nézni, hogy ez a HyperUI mennyire fontos, vagy mennyire lényeges változás a Xiaomi életében. Ugye azt mondja a Xiaomi, hogy az első olyan telefon széria, ami már HyperOS lesz, az a Xiaomi 14-es lesz. A Xiaomi 14-ről pedig jelenleg azt tudjuk, hogy hamarosan bemutatják Kínában, és utána, hát szokásoknak megfelelően, valamikor február végén fog megérkezni Európába, mert akkor szokták tartani az európai premiért, amikor a barcelonai mobil világkiáltás is zajlik, mert a kettőt ezt így összekötik, és ott fognak bemutatkozni a Xiaomi 14-ek globális verziói, és azokon is HyperOS lesz, tehát a HyperOS az nem egy kínai dolog, hanem illetve olyan szempontból az, hogy ott fejlesztik, de hogy nem csak Kínának szánják, hanem világszerte. Ez lesz a Xiaomi készülékeken, illetve hát ami még fontos, hogy a jelenlegi MIUI rendszerű telefonoknak is egy része, majd egy szoftver frissítéssel meg fogja kapni ezt a HyperOS-t. Na most a kérdés nyilván az, hogy ez miben tér el attól, amit eddig használtak az összes Xiaomi telefonon a felhasználók, és akkor ugye ide lehet sorolni a Redmi készülékeket is, meg a Poco készülékeket is, hiszen ugyanaz a kezelőfelület van az összesen. És az első képernyőképek, amik kijöttek erről a rendszerről, azok olyan nagyon nagy meglepetést nem mutatnak. Tehát kicsivel talán, mint hogyha frissebb lenne az ikonkészlet, egy picit változik az elrendezés, de alapvetően azt lehet látni, hogy nem rugaszkodtak el messzire attól a MIUI-tól, amit évek, sőt mondhatni, hogy évtizedek óta használnak a Xiaomi eszközök, hanem igazából miután úgy néz ki nagyjából, mint az eddigi MIUI, ezért a HyperOS-ben inkább az lesz a lényeg, hogy mi van mögötte, vagyis miket integrál bele a Xiaomi annak érdekében, hogy egy nagyobb funkcionalitást érjen el. És az első ilyen dolog, amiről már lehet tudni, hogy benne lesz a HyperOS-be, hogy ugye a Xiaomi-nak van egy nagyon kiterjedt és számos gyártót magába olvasztó ökoszisztémája, ami hát főleg ilyen okos otthon berendezésekkel kommunikál, meg a headsetekkel, karkötőkkel és az összes többi bigyóval, ami ugye nem telefon, de van benne valami intelligencia, és úgy néz ki, hogy a HyperOS-be ez gyárilag benne lesz, és gyakorlatilag a kezelőfelület része lesz az, hogy mondjuk, hogyha van egy Xiaomi márkájú okosizzóm, akkor azt külön alkalmazás telepítése nélkül tudjam kapcsolgatni a telefonról, vagy hogyha van olyan Xiaomi ökoszisztémába beletartozó egyéb eszközöm, ami mondjuk lehet egy roller, lehet egy fűtőtest, lehet egy hőmérő, vagy bármi hasonló cucc, akkor azokat is gyárilag elkezdi a telefon, és nincs szükség különösebb extra alkalmazások telepítésére. Ez egyébként nem egy új keletű dolog, tehát hogy ezt számos más gyártó csinálja, hogy a saját ökoszisztémájának tartozó termékeknek a kezelése a saját márkájú telefonján, tehát egy integráns része a rendszernek. Ugye ezt csinálja a Nothing is, pedig ők ugye egy relatív friss gyártó, és a headsetekkel, amiket szintén ők gyártanak, azzal van ilyen integrált kapcsolat, de ugyanezt csinálja a Samsung a SmartThings-el, vagy ugyanezt csinálja az Apple, az összes Apple-ös bigyó valami egy háztartásban megjelenhet, ideértve a MacBook-okat, a tableteket, vagy az Apple TV-t, tehát ebben nincs különösebb meglepetés. Ennek ellenére a Xiaomi-nál most így nagyon készülnek arra, hogy a HyperOS ez az egy új érája lesz majd a Xiaomi okostelefonoknak. Hát nagyon kíváncsiak leszünk, hogy azon kívül, amit eddig láttunk ebből a rendszerből, ezen kívül lesz-e benne egyéb meglepetés. Leghamarabb szerintem jövő év derekán fog ez ténylegesen a felhasználókhoz eljutni, mi pedig valószínűleg ki tudjuk próbálni majd a jövő év elején. Bemutatkozott a Honor új összehajtható telefonja, az a neve, hogy Magic VS2, és egy kicsit nehéz most áttekinteni a Honornak ezt a fajta kínálatát, mert ők indultak egy Magic V-vel, ami besejött Magyarországra, ez ugye az összehajtható telefonok piacát jelenti, aztán utána azt kicsit fejlesztették, lett belőle Magic VS, ez már elvileg megjött Magyarországra, de alig néhány darab került ki a boltokba, szóval hogy igazából az sincs itt. Akkor most Berlinben az IFA kiállításon szeptember elején bemutatták a Magic V2 nemzetközi verzióját, miközben azt a készüléket bemutatták Kínában. A Magic V2 azért egy nagyon nagy ugrás a korábbiakhoz képest, főleg kialakítás tekintetében, mert jóval vékonyabb, mint eddig bármi. De a Magic V2-t egyelőre nem lehet kapni Európában, hanem azért vitték el Berlinbe, hogy legalább valamit tudjanak mutatni, és a mi információink szerint a V2 az leghamarabb a jövő év elején lesz majd a magyar piacon. Na most ehhez képest már most bemutatkozott a Magic VS2, ami még tovább vékonyít és karcsúsít ezen az összehajtható technológián. 229 grammos tömegű telefon, ami sok normál kialakítású telefonnál könnyebb, illetve kinyitva 5,1 mm vékony, összecsukva pedig 10,7 mm vékony. Most ezzel kapcsolatban annyit érdemes így viszonyításképp elmondanunk, hogy az 5,1 mm az normál kialakítású telefonoknál gyakorlatilag nincs, tehát hogy annál mindegyik vaskosabb. A 10,7 mm-es összecsukott állapot, az pedig egy, hát egy kicsivel, egy nagyon picivel vastagabb, mint amit egy átlagos telefonhoz, akár a közép, akár a felső kategóriában, de itt már nem óriásiak az eltérések. Na most nyilván mindig az a kérdés, hogy ha ez ennyire vékony, ez a telefon kinyitva, meg hát összecsukva se vastag, akkor hova férnek benne az alkatrészek? És ugye a Honornál az akkumulátor mindig a legnagyobb novum vagy újdonság, amivel trükköznek, mert hogy ők különböző saját technológiával tudják vékonyítani és az energiasűrűségét növelni az akkumulátoroknak, és annak ellenére, hogy ez a telefon nagyon-nagyon vékony, ennek ellenére benne van egy 5000 mAh-órás akkumulátor, illetve ez nem is egy akkumulátor, mert ugye az ilyen könyvszerűen összehajtható telefonoknál általában két aksit használnak, az egyiket a telefon egyik felébe, a másikat a másik felébe teszik, ami egyébként lehetőséget biztosít arra, hogy miután két cellás az akkumulátor, ezért a gyors töltés is megoldható lehessen, és itt ez 66 wattos töltési sebességet jelent, ami nem hangzik túl soknak, mert ugye szoktunk beszélni itt 120 meg 150 wattos töltésekről, de az összecsukható készülék világban ez kiemelkedően jónak számít, mert mondjuk az Európában jelenleg egyeduralkodó Samsung, ő 25 wattot biztosít a Fold 5-ben is, tehát ilyen szempontból a Honor VS2 hát abszolút fejlődött. Ami még fejlődés, az természetesen a kamerát érinti, az 50 megapixeles felbontású főkamera mellett van egy 20 megapixeles, 2,5-szeres nagyításra képes zoom kamera, és van egy autofókuszos ultraszéles kamera is, ami 12 megapixeles. Maga a hardware az egy Snapdragon 8 Plus Gen 1, amihez vagy 12 vagy 16 GB RAM-ot lehet vásárolni, és 256 vagy 512 GB a belső tárhely, ami azt jelenti, hogy ez nagy valószínűséggel UFS 4-es szabványú tárhely, vagyis nagyon-nagyon gyors lesz. Android 13 van rajta most még, hát igazából most már illet volna Android 14-jel kihozni, vagy legalábbis bejelenteni, mert ugye az Android 14 elkezdett megérkezni néhány készülékre, és Magic OS 7.1 fut rajta, ami ugye nem OS, hanem UI, de ugye ez a legfrissebb Honor interfész, amit most lehet használni. Na most a nagy kérdés az, hogy mikor lehet ezt megvenni, meg hát nyilván az még nagyobb kérdés, hogy mennyiért, de továbbra is az a helyzet, hogy a kínai cégek egy része abszolút úgy működik, hogy először bemutatja Kínában a készüléket, és utána visszaülnek, reszelgetik a szoftvert, meg áttolják mindenféle engedélyeztetési procedúrán az eszközt, és aztán nagyjából egy 3-4 hónappal később megérkezik a modell Európába is. Ez egyébként nem csak a Honorra jellemző, hanem a Xiaomira is, meg ugye a Xiaomi almárkájára is, meg az összes Oppo-ra, meg Realme-re, de most az Oppo-nál meg a Realme-nél ugye nem kérdés, hogy mikor jönnek Európába, mert nem jönnek, hiszen ők ugye most visszavonultak, de az összes többi kínai márka az hát általában csúsztatva adja ki a telefont Európának, egyébként a Huawei is ide tartozik most már, és ennek pedig az az oka, ezt pont a Honortól tudom, hogy Európában nagyon sok országban nagyon sokféle hálózat van, nagyon sokféle szolgáltatóval, és ezeket mind meg kell futtatni különböző teszteken ezeket a termékeket az összes ilyen operátornál és országban, hogy ugye megkapják a forgalmazáshoz a zöld lámpát. Na most ez nyilván egy időigényes, meg egy elég erőforrásigényes feladat olyan szempontból, hogy nagyon sok logisztikát igényel, meg nagyon sok tárgyalást. Ennek ellenére mégiscsak az a helyzet, hogy azért vannak olyan gyártók, mint amilyen a Samsung, meg az Apple, akik mégiscsak képesek globálisan bejelenteni egy terméket, és egyszerre kerül piacra a világ összes országában. A kínai cégek ezt két lépésbe csinálják. Nyilván nekik sokkal egyszerűbb egy óriási kínai piacot lefedni, ahol csak néhány szolgáltató dolgozik, mint hogy elkezdeni szütyörögni az európai széttöredezett piacon az összes különböző operátorral, de ennek mindenképpen az az oka, hogy ők de erre nem szánnak annyi időt, vagy hát nem akarnak elkészülni az első bejelentés időpontjára, mert igazából nekik elég sok eladásuk van Kínán belül úgy önmagába is, és amikor ott már lefutott az első hullám, akkor addigra szépen készen lesznek az európai engedélyeztetési procedúrák, és akkor lehet jönni a világ szintű forgalmazással. Szóval ennek az az eredménye, hogy a Honor Magic V2 a tavalyi év vége helyett a jövő év elején fog megérkezni, és a VS2, amit most mutattak be, az pedig szerintünk a következő nyáron lehet majd elérhető Európában, és így Magyarországon is. A föld lakosságának a fele rendelkezik okostelefonnal, hogyha azt vesszük alapul, hogy 8 milliárd lakosa van a földnek, akkor a jelenlegi kutatás alapján 4,3 milliárd ember ebből 2022 végén rendelkezett okostelefonnal. Kicsit más a mobil internet elérés, mert ott 4,6 milliárd ez a szám, tehát van egy 300 milliós plusz a történetben, aminek az az oka, hogy ez a 300 milliós plusz, ez nem okostelefonról ír el a mobil internetet, hanem még nyomógombos készülékről egy ilyen korlátozottabb verziót, de a lényeg az, hogy a föld lakosságának több mint a fele eléri a mobil internetet is. Viszont elvileg ugye a fizikai elérés lehetősége a világ lakosságának a 95%-a számára adott. Tehát alapvetően van lefedettség, csak ugye eszköz meg szolgáltatás kell hozzá, de mégse tudja ezt mindenki kihasználni, mert főleg vidéken és az alacsony népsűrűségű területeken hiányzik az adatátviteli lehetőség, hanem ott csak ugye GSM alapú hanghívásra van lehetőség, és itt ugye nagyon drága lenne kiépíteni a földi átjátszó állomásokat, ezért a GSMA, aki ezt a kutatást csinálta, arra számít, hogy a következő években a műholdas rendszerek majd le fogják fedni ezeket a területeket is adatátviteli szempontból. Na most a műholdas sztorihoz van egy ilyen apró adalékunk, hogy a Starlink, ami ugye az Elon Muskhoz köthető műholdrendszer, ő azt tervezi, hogy a jövő év elején elindítja a Starlinken keresztüli hát SMS küldés-fogadás lehetőségét, de most nyilván ehhez olyan telefon is kell, ami erre képes. Másrészt viszont mindenképpen azt jelzi, hogy annyi műhold van körülöttünk, és olyan nagy mennyiségű lefedettséget tudnak biztosítani, hogy gyakorlatilag most be lehet őket vonni a földi, lakossági, adatkapcsolati és telefonálási opciók közé, és ugye nem a Starlink az első, aki ezzel próbálkozik, hanem ugye az Apple-nek is, meg a Huawei-nek is van olyan megoldása, amivel vészhelyzet esetén műholdas kapcsolattal lehet segítséget hívni, és a Bullet Group-hoz tartozó Cat még egy lépéssel tovább ment, mert ők ugye gyakorlatilag nem csak a vészhelyzeti megoldást biztosítják, hanem hát egy előfizetési díj cserében bizonyos telefonokkal gyárilag rajta levő megoldással ugye lehet műholdon keresztül SMS-t írni, fogadni, illetve gyártanak Motorola brenddel egyébként egy kis Bluetooth műholdvevőt, amit bármilyen telefonhoz lehet csatlakoztatni, és akkor az felspécizi a készüléket műholdas adatkapcsolattal, és ott is lehetőség van erre az SMS küldésre és fogadásra. Szóval tényleg úgy néz ki, hogy egyre inkább bevonódnak a földi lakosságúgi mobil használatba a műholdas szolgáltatók is, ami azt jelenti, hogy a lefedettség gyakorlatilag, hogyha szabad ég alatt vagyunk, akkor korlátlan méretű is lehet. Gyülekeznek a pletykák bőven a Galaxy S24-ről, aminek a premierje valamikor január-február közepén várható a jövő év elején, és ugye itt mindig az a nagy kérdés, hogy milyen chipsetet kapnak majd ezek a készülékek. Ugye elég sokáig a Samsung a saját Exynos chipsetjeit tette ezekbe a telefonokba, főleg az európai piacon, és a Qualcomm megoldásait csak az amerikai piacon használta, illetve volt egy év, amikor Koreában is Qualcommal mentek ki, de a tavalyi S23 széria, ami igazából az idei, ott minden modell Qualcomm chipsetet kapott, egy olyan Qualcomm chipsetet, amit a Samsung egy kicsit felspécizett a maga kedvéért, és akkor azt gondoltuk, hogy itt az Exynosnak ezzel vége van legalábbis a felső kategóriában, de így menet közben bemutatta a Samsung az Exynos 2400-as chipet, amiről egyről nagyon sok mindent nem lehet tudni, de a Samsung maga azt állítja, hogy az előző modellhez képest 1,7-szeres teljesítményjavulást tud felmutatni, és 10-szer gyorsabb benne az MPU, vagyis ugye a mesterséges intelligenciát támogató modul, illetve hát állítólag a GPU-t, vagyis a grafikus modult is nagyon erősen fejlesztették az AMD-vel közösen, és hogy szerintük ez már egy tök jó chipset lesz, ami egy kicsit aggodalommal tölti el az európai és Egyesült Államokon kívüli felhasználókat, mert az eddigi évek alapján azért azt lehetett látni, hogyha egy Samsung Galaxy S akármiben van Qualcommos megoldás, meg Exynosos megoldás is, akkor a Qualcommos hát egyrészt általában erősebb, de még ha ez nem is lenne elég, akkor azt lehet mondani, hogy kevésbé melegszik, és kevesebbet is fogyaszt, vagyis hát úgy néz ki, hogy jobb vételnek tűnt Qualcommal venni Galaxy S készüléket, mint Exynosszal. Ezért aztán elég nagy az aggodalom, így a Samsungot követő körében, hogy visszahozza a Samsung az Exynoszt az európai piacra, de most elég sok olyan pletyka van, ami szerint mégsem, mert a Samsung is érzi az ellenállást, meg az ellenérzést az Exynosszal kapcsolatban, tehát valószínűleg először demonstrálni akarják az Exynoszt tényleg jó, és amikor ismét van reputáció ennek a brandnek vagy chipsetnek, akkor majd visszarakják a csúcskategóriás telefonokba is, vagy ha nem is ugye a Galaxy S24-be, akkor majd az S24 FE-be, ami egy ilyen jó árasítottabb verzió. Ennyi fért bele a műsor első felébe a hírek közé, most jönnek a hagyományos hírek itt a rádióban, aztán pedig folytatjuk az adásunkat a Motorola G54 Power tesztjével, maradjanak velünk!